Március 2-án a Marosvásárhelyi Rádió 58. születésnapján ünnepelünk itt a stúdióban, mert hogy a Naprakész műsor születésnapi különkiadásában jeles vendégül itt mellettem. Régi kollega, aki most már a nyugdíjas élet örömeit élvezi, Kelemen Ferencet köszöntöm nagy tisztelettel itt a Marosvásárhelyi Rádió Naprakész műsorában. Hosszú időn keresztül volt külső munkatársa a Marosvásárhelyi Rádiónak, majd 89. december 22-én szélesre tárultak az intézmény kapui előtte is. Jó néhány évig szerkesztette csütörtök délelőttönként a sokak által kedvelt magazinműsort, és amellett pedig a néptánc népművészetnek a jeles mestere. Üdvözöllek, és köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba.
Én is köszönöm szépen. Hát őszintén szóval megleptél a tegnap előtt, mikor felhívtál, hogy vendégeskedjem itt a stúdióban, hiszen én már évek óta nem ültem élőadásban a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonja előtt. Nekem a mikrofon az egy szent eszköz. A mikrofon az egy csoda, az egy varázsló. És ha visszagondolok arra, hogy gyerekkoromban is például a rádió mit jelentett nekem, körülbelül 10-12 éves lehettem, édesapámnak egy Orion rádiója volt, és ha jól viselkedtünk, megengedték, hogy a tánczenei koktélt hallgassuk. A rádió iránti tiszteletem, szeretetem az az évtizedek folyamán csak gazdagodott, bővült. Ma például 8 rádió van a lakásomban, a fürdőszobába 2, a konyhába 2, és különböző stúdiókat hallgatok. A Marosvásárhelyi Rádió műsorai hallattán viszont, őszintén mondom, gyakran elérzékenyülök.
Erről fogunk beszélni. Most kedves Feri, kezdjük talán azzal a beszélgetést, hogy 58. születésnapját üli a Marosvásárhelyi Rádió. Tudomásom szerint a te életedben is ez az 58-as szám az mérföldkőnek számít, természetesen, hogy az 1958-as évre gondolok. Egyrészt azért, mert, mint már említetted, serdülőként hallottad meg először a Marosvásárhelyi Rádiót 1958. március 2-án megszólalni, mint a Székelyföld hangját, de szintén 1958-ban fertőzött meg téged a népművészet, a néptánc vírusa, mert abban az évben láttál egy olyan előadást a Székely Népi Együttes tolmácsolásában, amely aztán végképp a néptánc, a népművészet szeretetére úzdított, ösztönzött téged a továbbiakban. Induljunk ki innen.
Jó, így történt. Hát nehéz elfelejteni azt, amikor Ambrus Erzsike és a kedves férje a Korondi páros táncolták Orzán Jencivel a Kultúrpalotában, mint a szőlőfürtökön úgy csüngtek az emberek. Óriási nagy ünneplése volt a Székely Népi Együttesnek, és Ambrus Erzsike körülbelül 150-szer fordult körbe a színpadot. Csodálatos technikai teljesítmény volt. Jenci pedig úgy csapkodta a lábát, hogy azt mondtam, hogy Istenem, vajon én mikor tudok egyet bokázni és kapkodni a lábamat? Aztán a sors úgy adta, hogy röviddel azután megalakult a Székely Népi Együttes gyerekcsoportja, ahogy annak idején nevezték, a Pionír Együttes. Hát a Pionír Együttes az egy álomvilág volt. Képzeld el, hogy a gyímesekbe voltunk egy hónapig. Különben a Pionír Együttes is, vagy a Gyerek Együttes is nem sokára ünnepli fennállásának, már akik még életben vagyunk, fennállásának 60 éves évfordulóját. De hát, ha szabad még egy pár mondatot mondanom, a gyímesekkel akkor találkoztam, az Erkula házas párral, ez 58. augusztusában volt. Naplót is vezettem, hát egy csodálatos világ, egy hihetetlen világ. A hegyek, a környék, a tájak, és mi egy hónapig elkényeztetve gyerekek, tanultuk az Egyszer egy királyfit, a Biborkáné lányát, a bihari román táncokat, olyan egy kiváló táncmesterekkel, mint a hál' Istennek ma még élő Domokos Istvánnal. Sajnos Házsanyi bácsi már rég nincs köztünk, Márton Misa szintén, Orbán Otto szintén az égi fényekből figyelnek már minket. Hihetetlen nagy élmény volt. Barátság, összetartás. Azóta csodálatos dolog különben, hogy nagyon sok román vásárhelyi gyerek, jó barátunk is volt. Sokszor valósággal szólnunk kellett nekik, hogy ne beszéljetek velünk állandóan magyarul, mert mi is szeretnénk egy kicsit románul tudni. De ők is szeretnének magyarul. Nos, kedves kis Csaba, azokban az 50-es évek vége fele ilyen volt az etnikumok közti kapcsolat. Természetes, egymás tiszteletén alapult, és ezt már gyerekkorban megtanultuk.
A néptánc népművészet iránti szereteted az csak virágzott az évek telte során. A rádióban, ha jól tudom, 1970-től indítottál egy ilyen rovatot, és külső munkatársként bedolgoztál a rádióba. Sajnos politikai okok miatt nem sikerült belső munkatársként a szerkesztőség tagjává válnod, mert hogy a bátyád elítélése miatt az 56-os események kapcsán ez nem vált lehetővé. Viszont a színművészeti főiskolán, a Szent Györgyi István tagozaton tanítottál, a román televízióban műsorokat készítettél.
A magyar szerkesztőségnél.
A magyar szerkesztőség, magyar adásban a Kaláka mozgalomnak, a híres Kaláka mozgalomnak ötletadója és elindítója voltál. Na most arról beszéltünk és váltottunk néhány szót, hogy ha ezen intézmények keretében tevékenykedhettél, akkor miért nem sikerült bejutni a Marosvásárhelyi Rádió magyar szerkesztőségébe?
Sajnos ennek a mai napig nem tudom az okát, de hadd mondjam el neked azt, és a kedves hallgatóknak, akiket én barátaimnak tekintek, mert mindig akárhányszor mikrofon elé ültem, azokon a csütörtök délelőtti műsorokon is, mindig arra gondoltam, hogy valahol a dobozon kívül valakik vannak, idősek, fiatalok, talán gyerekek, nagypapák, nagymamák, és én, mint egy családtag próbálok beköszönteni. És olyan örömteli érzés volt az, hogy milyen visszajelzéseket kaptunk. Nagyon szép volt a hangulat annak idején a Vásárhelyi Rádióban. Összefogtak a szerkesztők, jó, hát 89 után volt. Na most visszatérve, nem akartam megkerülni a kérdésedet, a mai napig titok nekem, hogy miért nem lehettem állandó munkatársa a Marosvásárhelyi Rádiónak. Háromszor bent volt a kérésem, tehát ugye sok szűrőn kellett átmennie egy ilyen kérésnek, ezt neked nem kell mondanom, de hadd tegyem rögtön hozzá, nem bánom, hogy nem sikerült akkor. Tudnilik, a színi akadémiai élmények, először csak a magyar szekción tanítottam, utána a román szekción is, és nagyon nagy öröm volt. Akkor a színházi koreográfiák, a televízió, tehát ezek mind olyan élményeket nyújtottak, amelyek annyira gazdagították a lelkemet, hogy mikor végül 89. december 22-én Csipóval, azt mondja, Csipó, gyere te is, mondom, hát nem megyek, mert nem biztos, hogy felvesznek. Az építkezési trösztnél voltunk téglabeszerzők. Nagyon megbecsült munka volt, én mindenkinek, a fizikai munkásnak, a szellemi munkásnak is nagyon tisztelem a munkáját. Nos, aztán ide jöttünk, és egyből olyan szeretettel fogadott mindenki, hogy én magam is meglepődtem, és Csaba, hidd el nekem, mindazt, amit a Jóisten azelőtt adott a Színi Akadémián, a Népi Együttesben, a jeles, rendkívüli nagy személyiségekkel való találkozásaimban, gondolok Harag Györgyre, gondolok Dán Mikura, egy olyan gazdag élményt adtak, amelyből mindig tudtam táplálkozni a csütörtök délelőtti műsoraim idején. Különben sokszor visszagondoltam gyerekkoromban azokra az évekre, és ugye most itt egy kicsit szökkenünk, hogy kicsi édesanyám, hogy szeretem ezt a szót, hogy édesanyám, és hogy fáj nekem az, hogy a mai gyerekek azt mondják, hogy anyuci, apuci. Hát ennél szebb magyar szót, mint édesanyám, édesanyám vagy édesapám. Mi édesanyánkat úgy szólítottuk, hogy édes. Édesapánkat úgy, hogy sapi. Nagyon szigorú ember volt különben édesapám, Bolyai Baromán tanár. Neki köszönhetem azt, hogy úgy érzem, hogy szépen beszélek románul. Sokszor kérdik, hogy kinek köszönhetem. Édesapámnak, aki román tanár volt, és aki nagyon szigorúan vett minket. Ebből nekem mindig előnyöm származott. Szóval a lelki élmény, volt miből táplálkozni a Marosvásárhelyi Rádió idején is. Nagyon szép évek voltak.
Ha már kitértünk és zárójelt nyitottál, akkor megragadom az alkalmat, hogy rákérdezzek, ugyebár végsősoron diplomás ember vagy, román-magyar tanári diplomával rendelkezel, viszont erről az oldaladról keveset tudunk. Tanítottál-e valaha is ezen a területen, tehát román-magyart az iskolában?
1965-ben végeztem el a Marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola román-magyar szakát, kiváló román és magyar tanárokkal. Nem tudnék felsorolni mindenkit, de román tanárok közül például Gavril Skridon professzor úr, aki a budapesti román katedrát vezette, tanárom volt. Vagy Nírest Jánu, aki a nyelvtan tanította, Nírest Jánu tanár úr. A magyar katedrából pedig, hát ugye Olá Tibor, aki egy zseni volt, világirodalmat tanított. Tehát ezért mondom, hogy valahogy a Jóisten úgy alakította az életemet, hogy nekem az igazi nagy nyereségeim mindig azok az emberek, azok a találkozások voltak, akikkel közvetlen környezetben lehettem, és akiket én is csak bámultam, csodáltam, és tanultam tőlük. Különben ugyanezt történt 89 után, mint fiatal idős rádiósként is, hogy mekkora nagy ajándéka volt az életnek, hogy ugye ne feledjük el, hogy akkor egymás után épültek a gyönyörű szép templomok. És a Marosvásárhelyi Rádió képviseletében annak idején én ajánlottam és beindítottuk a Hitvilág című műsort. Ökoménikus hitvilág volt. Tehát nem volt külön római katolikus, református, unitárius. Nem tudom elfelejteni 91 májusában, hogy a Marosvásárhelyi Rádió abszolút erdélyi magyar premierként főtisztelendő és nagy méltóságú Bálint Lajos püspök beiktatását, képzeld el, a Vásárhelyi Rádió közvetítette, ott lehettem. Nem tudom ezeket elfelejteni, csodálatosak voltak. Csak azt tudom mondani, hálás vagyok a jó Istennek.
Kicsit az események elébe mentél, mert hogy azért azt megkérdezem, hogy ha román-magyar tanári diplomával rendelkeztél, tanítottál is rövid ideig, ugye?
Igen, a Bolyaiban két
akkor
évig.
89 decemberre hogy ért téged építkezési vállalatnál, mint téglabeszerző?
Engem úgy ért, hogy 65 után két évet a Bolyaiban tanítottam az 1-8 osztályban, az 5-8 osztályban román nyelvet és irodalmat, utána pedig 67-től a Marosvásárhelyi Népművészeti Iskolában voltam tánctanár, hiszen akkor már úgymond a gyerekegyüttesi élményeim után különben a főiskolán is táncoltam néptáncot. Imádom a néptáncot, szeretem. A nagy együttesben is táncoltam rövid ideig. Tehát a népművészeti iskolában voltam tánctanár. Közben a Jóisten megint megajándékozott valamivel, mert a néptáncon kívül rendkívüli módon érdekelt a színházi koreográfiákon kívül tulajdonképpen a korszerű mozgásművészet, a mozdulatművészet. És olyan szerencsém volt, hogy elutazhattam Bukarestbe, és képzeld el, hogy Miriam Redukánunak, aki a kortárs román mozdulatművészet egyik nagy istennője volt, és az ő tanítványa ezen az esten, amit a Czenderik a Bábszínházban tartottak, Nocturne, ez volt a címe, a főszereplő Gigi Köcsuljánu volt, Gigi Köcsuljánu, aki, hadd ne mondjam, hogy a párizsi Maurice Béjart együttesnek a szólistája volt. Különben csodálatos előadásokat alkot most így, örök fiatalon is itt Marosvásárhelyen. Tátott szájjal néztem. Tátott szájjal és nyitott lélekkel. Ez is nagyon nagy élmény volt.
A közönség láthatta is a produkciót, ugye már a Carmina Burán át a múlt évadban,
és a Vivaldi éjszakokat. Különben, ha megengedett, tényleg a népművészeti iskolából kaptam ez a 70-es évek eleje volt, én már betanító táncmester voltam, a Marosvásárhelyi Egyetemisták, orvostanhallgatók úgynevezett modern tánc csoportjába, és áthívtak a diákházba, a Marosvásárhelyi Egyetemisták diákházába. Ott 17 gyönyörű évet töltöttem, rengeteg díjjal, több generációval, értelmes gyerekekkel, románokkal, magyarokkal. Még egyszer szeretném hangsúlyozni azt, hogy milyen érzés volt olyan csapatban táncmester lenni, ahol a román gyerekek pont olyan aranyosak voltak, mint a magyarok. És nem szeretném, ha ezt bármelyik hallgató félreérteni. Én hiszek abban, hogy lélektől lélekig az emberek megkaphatják. nincs miért gyűlölködni. Nincs miért gyűlölködni. Én is sokszor azt mondom, hogy Istenem, most már mi lesz itt velünk, ugye? És akkor egy kicsit megnyugszom, visszagondolok a gyerekkoromra, az élményeimre, és azt mondom, Ferenc, stopp. Eddig békülj ki önmagaddal, hidd el, hogy békében élni a legszebb, és csodák csodája, utána az utcán találkozom egy ismerősöm, hogy Domnuk elemen undiac fosz trejlun, könác fosz takásze.
A rádió születésnapja a mai napra kész műsornak a fő témája. Vendégünk a stúdióban nyugalmazott, nagy tapasztalatú szerkesztő Kelemen Ferenc, akit, ha minden igaz, még mai napig is sokan megállítanak, hogy kedves szerkesztő úr, nem vagyunk szomorúak, mert hogy a csütörtöki műsorait mindig azzal fejezte be, hogy ne legyenek szomorúak. Míg addig eljutunk, fókuszáljunk 89. december 22-ére, említetted azt, hogy Csifó Jánossal együtt jöttetek a rádióba, viszont az éles, immárom demokratikus rendszerbeli rádiós tevékenységed sem indult olyan simán, és ezt az események adták, mert hogy voltak a kavarodások ott januárban, ugyebár nem lehetett tudni, hogy mi lesz belőle, aztán jött február 10, a 100 000-es könyv és gyertyás tüntetés, majd fekete március. Szóval ezek ilyen zűrös időszakok voltak, és helyt kellett állni. Nos, hogyan emlékszel vissza ezekre az időszakokra?
Nagyon örvendek, hogy ezekről beszélhetünk, és sajnálom, hogy annyira elfoglaltak a Vásárhelyi Rádió mai fiatal szerkesztői. Tudnék, olyan szívesen elmondanék nekik egy-egy olyan élményt, hogy képzeljétek el azt, hogy kin vagytok a tömegbe, és bármelyik pillanatban szétszaggathatnak. Nem azért, mert a tömeg olyan kegyetlen volt annak idején március 19-én a rádióostromán, hanem azért, mert nem tehettek róla, ahogy a Jóisten mondja, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Hihetetlen, hogy milyen forró percek voltak. És akkor bizony, egy maroknyi magyar szerkesztő és egy maroknyi román szerkesztő, azok összefogtak. És hiába kiabálta az elbódított tömeg, hogy nicsodáta ungur esté, numáj roman esté, végül is az egyik román szerkesztő kollégánk ment le, és hát egy kis stiklivel meggyőzte a 200-as tömeget itt, elég delíriumos állapotban voltak, hogy majd frácilor, hát nincs itt egy magyar szerkesztő se, nincs itt magyar műsor se, hát nyugodjatok meg nyugodtan. És szépen elballagtak. Én a mai napig is megbocsájtok nekik, ahogy gondolom, hogy nagyon sokan megbocsájtanak, viszont senkinek nem kívánom azt, hogy átélje azokat a pillanatokat, mikor bezárkoztunk egy páran, és azt mondtam, hogy imádkozzunk, mert lehet, hogy az utolsó lehetőség arra, hogy életben maradjunk. És a Jóisten akkor is megmentett minket. A februári gyertyás felvonulás viszont egy újabb gyönyörű élmény volt. Hát rohantunk ki, hoztuk az anyagokat, hullámzott a tömeg, ugye végig az egész városon, nagy meglepetés volt. Ezért vagyok nagyon meglepődve, hogy a márciusi eseményekről megjelenő könyvek, meg a februári gyertyás tüntetésekről szóló úgynevezett írásos tudósítások, és hangsúlyozom, a márciusi eseményekben a Marosvásárhelyi Rádiónak szerintem döntő szerepe volt, hiszen az RMDS vezetők is 5 percenként jöttek, és mindent olvastak be a Vásárhelyi Rádióban. Csodák csodája, már nem egy könyv jelent meg, valahogy úgy csendben maradt a Vásárhelyi Rádió értéke, szerepe, pedig hidd el, Csaba, hogy nagyon sokan telefonáltak a Székelyföldről, hogy kasza van, és indulunk. És mi csak annyit tudtunk tikkadó hanggal, hogy maradjon, uram, bátyám, maradjon, mert nincs nagy baj. Na, ezt mondanám el a mai fiatal szerkesztőknek, akik közül vannak, akik örömmel veszik a rádiós munkát, vannak, akik gyönyörű tehernek érzik, de nagyon örvendenék, ha szakmáról, magáról is beszélhetnénk egy kicsit.
Fókuszáljunk a csütörtök délelőtti magazinműsorodra, mert említést tettél a Hitvilág című műsorra, amit elindítottál. Igen. Voltak élő közvetítések is különböző templomavatásokról.
Így van. Nagy szerencsém volt ott is, és hadd hivatkozzam most is a munkatársaimra. Elfelejtettem mondani, de gyorsan mondom, hogy annak idején óriási segítségünk volt Borbély Zoltán zeneszerkesztő személyében, aki kiváló érzékkel válogatta a muzsikákat. Csak elmondtuk mi a szerkesztők, tehát a műsortöm szerkesztői, hogy ezt szeretnénk, azt szeretnénk. Én a Marosvásárhelyi Rádió mai műsorában szívesebben és gyakrabban hallgatnék a reggeli műsorokban is egy kicsit színesebb, változatosabb muzsikát, mint hangoskodó muzsikát. Nem akarom ezzel lebecsülni a jazznek, a rocknak, a popnak, a funknak, a nem tudom minek az értékét, de most is azt állítom, hogy a rádió bent van a családban. A rádió a család tagja. A rádió simogat, a rádió ölel, a rádió megvigasztal. És nagyon nagy a szerkesztők felelőssége. Most a fiatalokra azért gondolok, mert néha úgy hallom, nem tudom, hogy ma nem is szeretnék közelebb kerülni a témához, hogy ma a fiatalok és a műszaki munkatársak között milyen a kapcsolat. Annak idején a mi időnkben, hogy így mondjam, a 90-es években, hát olyan csodálatos műszaki munkatársak voltak, hogy látszott, hogy mint a sebésznek az egészségügyi asszisztensek úgy segítettek, nagyon sok minden függ tőlük. Na de megmondom, mit érzek egy komoly problémának. A fiatalokat baráti öleléssel üljetek le velük beszélgetni. Tudod, nem fordulhat elő egy olyan dolog, hogy egy mikrofonba szürcsölünk. Tudjék, nem tudja az illető, hogy hogy kell venni a levegőt a mikrofon előtt. Annak idején Budapesten lehetőségem volt Vaha Imre professzor úr kiváló előadásait hallgatni és vizsgázni is.
Mikrofon engedélyre,
olyan szigorú feltételek voltak. Tehát szeressük a mikrofont, szeressük a munkatársakat, örvendjünk, hogy együtt dolgozunk. Hát a rádiózás is egy nagy csapatmunka.
Emlékezzünk arra az időszakra, amikor még ez a nagy digitális számítógépes világ. Hol volt ez a digitális technika, ez a sztereó sugárzás? Annak idején emlékszem, még kacagtunk is rajtad, és megjegyzéseket is tettünk mi, akkori fiatalok, hogy bezzel Kelemen Ferenc megint egy egész heggyel megy le adásba, mert kellett a szalagokat vinni. Tehát zeneszalagok voltak, meg az anyagok úgymond szalagokon voltak, azokat vagdosni kellett, ragasztani, és mindig egy egész tósz szalaggal vonultál le adásba. De hát azok voltak a szép idők ezek szerint.
Nagyon szép idők voltak, már azért is, mert ott tanultuk meg azt, hogy hogy kell például vágni egy anyagot. És az anyagvágás, ugye azt jelenti, hogy a szallagból, a magnószallagból, a mai fiatalok valószínű mosolyognak ezen, hát tényleg a digitális világ csodákat művel, hogy a kis szallagrészeket vágtuk, ragasztottuk, sose tudom elfelejteni, áldott jó gyarmati Dénes, hogy mondtam, hogy Dénes, nekem ez nem megy, mi lesz itt, nem mehet adásba, és olyan nyugalommal, olyan szeretettel mondta, hogy olyan nincs, hogy ezt ne lehessen megtanulni, és pökött egyet a szallagra, és utána ragasztotta, és ugye milyen szépen meg lehetett tanulni.
Aztán akkor volt az érdekes, amikor egy nagy anyag volt, mit tudom én, egy 20-30 perces a nagy palacsinta, és mikor az ember a legjobban igyekezett, mert azért voltak ilyen gyors manőverek is, akkor kiesett a közepe, és akkor úgymond fejni kellett a szalagot, hogy úgy húzni, és ez megint a műszaki kollégáknak volt a bravúrja, hogy úgy húzták a szalagot, tehát nem gépileg ment, hogy ne legyenek hangszín különbségek, nem lehetett érezni azt, hogy éppen gond van és baj van. Hát ezek tényleg olyan
romantikus szép idők voltak.
Na most a műsoraidra azért kitérnék, még visszatérnék, parancsolj. Mert hogy a hitvilágról említést tettünk, de volt egy parázsvarázs nevezetű
néprajzi műsor.
Rovat. Volt a női szeszély.
Nőkről, nem csak nőknek.
Így van.
Még szakácsversenyt is rendeztünk, és ez mind egy tömbbe volt.
És akkor azzal hódítottál még óriási teret, mert azért a művelődés kultúra iránti szeretetedet azt nem hagytad abba, tehát mindig volt egy művelődési ajánló blokk részletesen.
Hangos műsorfüzet.
Így van. Tehát ez minden csütörtökön elhangzott. Melyik volt a kedvenced? Ha egyáltalán lehet így fogalmazni, hogy volt-e kedvenced ezek közül, a műsor részek közül, rovatok közül, nevezzük, ahogy jobban tetszik.
Nem tudnék kiemelni egy műsort. egy rovatot. Ugye akkor 2 órás tömbök voltak, arra törekedtünk, hogy a zenei átvezetők, a zene mindig hangulatban hozza azt, amit utána a riportok, a beszélgetések majd kikristályosodtak, és az egészet nem tudnék kiemelni egyet. Nagyon-nagyon szépek voltak az élmények mindenikkel kapcsolatban. Nagyon sok levelet kaptunk. Sokan hívtak telefonon. Most ugye egy SMS falon felírnak egy mondatot. Az volt a szép élmény annak idején, hogy befejeződött a 2 órás műsor csütörtökön, és akkor Ferike, gyere, mert Brassóból telefonálnak, Csíkszeredából telefonálnak, és akkor élő hangokat lehetett hallani. Tehát olyan visszajelzéseket kaptunk, nem csak egy SMS falon, nem csak Facebookon, mert akkor ilyesmi nem is nagyon létezett, ugye, hanem a telefonon, az élő hangon keresztül. És ez valóban nagy megerősítést nyert. Ismételten hangsúlyozom, hogy csapatmunkában dolgoztunk. Tehát nekem, mint felelős szerkesztőnek, vagy mint a tömbér felelős szerkesztőnek, az volt az igazi élménye, hogy kiváló csapattal dolgozik. Hát annyi nevet tudnék megemlíteni, mondom, a műszaki kollégák közül fel tudnék sorolni 6-7, egyik ügyesebb volt, mint a másik, azon kívül a zenei szerkesztők közül, ugye Borbé Zoltán magasan kiemelkedett, de hát kitűnő munkatárs volt Szekrényi Katalin, aki nagy örömömre most is az egyik legszebb műsort szerkeszti szerintem, az Aranyszallagtárt. Olyan értékes ez a műsor, hogy nagyon sokan nem is gondolják. Azon kívül pedig Kacsó Ildikó is, ugye, aki annak idején a műsort és a szövegkönyvet a gépelő nőnek, a gépíró nőnek diktáltuk le. Most 2-3-at pötyögtetnek a fiatalok az interneten, és megvan a szöveg. De hát ezek mind a szívüket, lelküket tették hozzá, mindahhoz, amit úgy nevezhettünk, hogy rádiós élmény. Hogy a rádió családtag legyen, és a rádió mindenütt szóljon, ahol jó érzésű emberek vannak, és ez bíztatás volt, ez erőforrás volt nekünk is, nekik is. Hogy én nyugdíjasként miért nem vagyok rádiós, erről csak annyit szeretnék mondani, hogy én nyugdíjazásom után felkerestem a Marosvásárhelyi Rádió akkori vezetőit, és felajánlottam, hogy bármikor, bármit, nagyon szívesen, sőt, ötleteim is vannak. Azt a választ kaptam, hogy sajnos se anyagi lehetőség nincs erre, se üres állás, úgyhogy szépen visszautasítottak. És valahogy, de ez engem nem bántott ez.
Valahogy azzal is úgymond betettél magadnak, hogy 98-ban úgy döntöttél, hogy átigazolsz.
Tőzsgyökeres lokálpatrióta Marosvásárhelyiként
a Bukaresti Rádió magyar adásához. Lehet, hogy ez sem tett jót aztán a karrierednek, de hát ez már a te döntésed volt.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nem védem önmagam. Én csak azt mondom, hogy én a lelkem egy darabját nem tudom kiszakítani. És engedd meg, hogy búcsúzóul az egyik kedvenc idézetemet mondjam, mert tudik, nekem ez ma is életintelem. Így hangzik. Légy az, kiből árad a nyugalom, légy az, kire nem hat a hatalom, nyújtsd oda, ahol kérik a kezedet, menj oda, ahol fázik a szeretet. Gárdonyi Géza írása.
Köszönöm szépen, Kelemen Ferenc, hogy itt voltál. Jó egészséget, további aktív életet kívánunk neked nyugdíjasként is.